Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Földön, folyón, tengeren, rögön, hanton, koporsófedelen, szeretlek, mint halálig, nemzetem, írja Reményik Sándor egyik versében. Köszöntöm a hallgatókat, a Fegyverek között a szeretet 492. adását hallják. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először a mai műsor tartalmáról. Beszámolunk arról, hogy közel 200 katona tett esküt augusztus 20-án a Kossuth téren, az Országház előtt a tisztavatáson.
Bajtársak! Hazánk iránti hűségünk elé ül! Őszi magyar szokás szerint! Látsunk! Kardot! Kardjaink érces pengése mellett kiáltsunk! Egy szívvel, egy lélekkel! A hazáért, mint halálig!
A hazáért, mint halálig!
Az államalapításra és Szent István királyra emlékezve augusztus 20-án közjogi méltóságok, állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testületek képviselői, valamint érdeklődők százai vettek részt az idei tisztavatáson a Kossuth téren. Hangképes összefoglalónk következik, a bejátszásban megszólal majd az elhangzás sorrendjében Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, Berta Tibor katolikus püspök, valamint Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter.
Tisztelt köztársaság elnökasszony, miniszter, államtitkár, tábornok és tiszt hölgyeim, uraim, avatandó tisztek, tisztelt vendégeik! Csupán pár perc választja el az itt felsorakozott katonákat attól, hogy országvilág előtt letegyék ünnepélyes tiszti esküjüket. Ahogy azt tegnap is tapasztaltam, alakilag önök már készen állnak erre a fontos pillanatra. Akár honvéd tisztjelöltként, akár szerződéses, vagy tartalékos katonaként szolgáltak ez idáig a Magyar Honvédség kötelékében, évek óta tagja ennek a bajtársi közösségnek. Ismerik a tiszti hivatáshoz szükséges szakmai alapokat, megkapták a szükséges felkészítéseket és kiképzéseket, a mai nap tökéletes mozdulataira hetek óta gyakoroltak. A honvéd vezérkar főnökeként én most azt kérem, hogy lelkükben és szívükben is álljanak készen arra, hogy pár perc múlva kimondják a fogadalmukat. Azt az esküt, amely nem csupán az önök és szeretteik életét változtatja meg, de több tízezer magyar család biztonságát is garantálja. Éljék meg ezt a pillanatot, amelyet a hozzátartozóik itt a helyszínen, sok százezer honfitársunk pedig az élő közvetítésen keresztül kísér figyelemmel. Gondoljanak arra, amikor megszületett az az elhatározás, hogy a haza védelme lesz a hivatásuk, idézzék fel, hogy az elmúlt években hogyan küzdöttek, mennyit bizonyítottak azért, hogy ma itt állhassanak. Olyan fizikai és jellembeli fejlődésen mentek keresztül, amely a külső szemlőnek is feltűnik, de amit csak mi, bajtársak értünk igazán. Ezeknek a perceknek bele kell vésődniük a legfontosabb emlékeik közé, mert ezek a percek azok, amelyek büszkeséggel töltik majd el önöket, katonai pályafutásuk bármely szakaszában. Ezek a percek azok, amelyekből a nehezebb időszakokban erőt tudnak meríteni. Ezek a percek mutatják meg önöknek igazán, hogy milyen töbletet hordoz magában egy összetartó közösség. A magyar katonákra mindig, minden körülmények között lehetett és lehet eztán is számítani. Legyen szó az ország fegyveres megvédéséről, vagy emberéletek és anyagi javak megóvásáról. Önök ma itt erre teszik fel az életüket. Arra, hogy akár harcban is meg kell méretetni magukat. Ehhez kell megérniük, ehhez kell felérniük szolgálatukkal. Nagyobb lesz a felelősségük, mint ahogyan ezt eddig életük során bármikor tapasztalták. Már nem csak a bajtársaikért és leendő csapataikért tartoznak felelősséggel, hanem hazánkért, Magyarországért. Az eskü azt is jelenti, hogy mindig a legjobbat adják önmagukból azért, hogy katonaközösségünk bármilyen veszélyhelyzetben is kész és képes legyen a Magyar Honvédség küldetésének teljesítésére. Kiváló szolgálattal mindig legyenek méltók a társadalom bizalmára és elismerésére. Megalkuvást nem tűrve, minden körülmények között őrizzik meg az egyenruhájuk és vele a Magyar Honvédség becsületét, akár az életük árán is. A mai nap és ezt követően is büszkék vagyunk önökre.
Esküdtevők! Eskü! Hasz!
Én, Illényi Dániel hadnagy, esküszöm! Hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges honvéd tisztje leszek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran. És a törvények betartásával és betartatásával a rám bízott honvédek és fegyverek erejében életem árán is megvédem. Előjárói parancsainak engedelmeskedem. Jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Rúl emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segéljen.
Esküt tettek! Esküt! Tal! Tisztesség fegyvert! Lap! Hoz! Tisztesség fogadás középről! Tiszte! Nek!
Bajtársak! Hazánk iránti hűségünk elényül! Ősi magyar szokás szerint! Rácsunk! Gordon! Kardjaink érces pengése mellett kiáltsuk egy szívvel, egy lélekkel. A hazáért, mint halálig!
A hazáért, mint halálig!
Bajtársak! Kardot! Rejts!
Díszegység, fegyvert! Lát! Hoz!
Ifjú tisztekre! Kérünk, hogy katonai szolgálatuk cselekedeteit előzd meg és kísérd hadható segítségeddel, hogy minden tevékenységük tőled vegye kezdetét és általad végződjék. Vésd nap mint nap a szívükbe a haza szolgálatának felelősségét, Magyarország és a nemzet ügyének hűséges támogatását. Add, hogy a gonoszság kísértéseit álhatatosan kikerülve mindig és minden körülményben megvetéssel forduljanak el a gyávaságtól, az önzéstől, a durvaságtól és a hivalkodástól, hogy tiszta szívvel, őszinte lelkülettel és tetterős bátorsággal tudják ellátni feladataikat. Megfontolt és jóra törekvő akarattal erejüket nem kímélve viseljék a katonai szolgálat fáradalmait és nehézségeit, hogy bármilyen akadály közepette le tudják győzni a félelmet és a meggondolatlan vakmerőséget. Segítsd őket, hogy önmagukat állandóan tökéletesítve és fáradhatatlan szorgalommal képezve gondosan felkészüljenek valamennyi szolgálati feladat ellátására, hogy rendíthetetlen erővel tudjanak a jövő biztonságának megteremtőivé válni. Az, hogy erősítsék a Magyar Honvédség egységét és a bajtársiasság nemes hagyományát, kerüljék el az emberi és a katonai életet megmérgező visszaéléseket, legyenek a fegyelmezett és megfontolt magatartás és felelősség teljes emberség vonzó példájává katonatársai között és mindannyiunk előtt. Szent István király, minden magyar katona védőszentje, pártfogó támogatásoddal segítsd ifjú tisztjeink életét és szolgálatát a magyar honvédelem és szeretett hazánk javára. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A becsületedről beszélsz. Ez nem más, mint hogy a hadsereget jól vezest. Tisztelt köztársasági elnökasszony, tisztelt miniszter úr, vezérkari főnök úr, tisztelt államtitkár, tábornok, tiszt hölgyek és urak! Your Excellencies! Tisztelt ifjú honvédtisztek, kedves szülők és vendégek! Ezeket a mondatokat Nagy Frigyes írta fivérének egy levelében. Talán senki nem foglalta jobban össze a katonai becsület miben létét, mint a legendás hírnevű katonakirály. Ifjú hadnagyok! Jól vezetni! Mi minden rejlige két egyszerű szó mögött egy katonatiszt számára? Az egyetemi évek kemény tanulása a hadviselés művészetének elsajátítására, gyötrő edzések a test és lélek felkészítésére, majd szigorú számadást adni a megszerzett tudásról és képességekről különféle vizsgákon. De most a letett esküjük után következik az igazi, felelősségteljes számadás. Új beosztásaikban már döntéseket fognak hozni, melyeket mind-mind a jól vezetni vas törvényei alapján kell meghozniuk. Mik ezek a vas törvények? Azok a mondatok, melyet most mondtak el az ország színe előtt, a tiszti esküjük. Az eskü, mely kötelezi önöket, hogy előrébb helyezzék az ország, a honfitársaik és beosztottjaik érdekeit, mint a sajátjukat. Nincs még egy olyan élethivatás, mint az önöké. Parancsnoknak lenni valójában olyan örök szolgálat, amely igénybe veszi a testet és lelket, önfeláldozást, gyakran önmegtagadást kíván, és döntéseik az önökre bízok emberek életéről, ezen keresztül az ország sorsáról határoznak majd. Tegyék ezt alázatos lélekkel, mert lehet olyan helyzet, amikor a parancsnok mellett egyedül a jóisten marad. Mérhetetlen felelősség ez, ezért jól vezetni, ami a maga a becsület útja. Erre a szent dologra, a tiszti becsületre emlékeztesse önöket a most büszkén letett esküjük és az önöket ékesítő szabja. Ifjú honvédtisztek! Meggyőződésem, hogy alig ha találni szebb hivatást, mint népünket, a magyar családokat és vagyonukat, az ezer éves keresztény magyar kultúrát akár életünk árán is megvédeni. Nagyon büszkék vagyunk most önökre, akik a kard útjára léptek, vállalva ennek minden nehézségét, kockázatát. Fogadják ezért most elismerésünket és megbecsülésünket. Mert tették ezt úgy, hogy eddigi világunkat a határainktól nem messze dúló olyan háború forgatja fel, melynek könyörtelensége és pusztító ereje azt hittük, már a múlté. Az ebben látott hadviselés és annak politikai és gazdasági következményei világossá tették, hogy új világrend van születőbe, melynek végeredményét nem látjuk, de azt igen, hogy a konfliktus akár világméretű összecsapásba torkolhat. A magyar álláspont a saját történelmi tapasztalatunk alapján teljesen világos. Az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése a jó és helyes megoldás. Az ószövetségi példabeszédek jól írja. mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete. Hát ideje ennek az árvíznek gátat szabni, mielőtt elnyeli Európánkat, vagy akár egész civilizációnkat. A katolikus egyház feje itt, ezen a téren, alig néhány hete Magyarország védőszentjéhez, Szűz Máriához imádkozott a békért. Ferenc pápa szavai a szívünkbe vésték, akárhogy is lordítják a háborút körülöttünk, a magyarok nincsenek egyedül békevágyukkal. Reméld a legjobbat, de készülj fel a legrosszabbra, mondja az ősi bölcsesség. Ennek jegyében a magyar kormány már jóval a háború kitörése előtt példátlan haderőfejlesztésbe fogott, abból a hosszú távú politikai realitásból kiindulva, hogy a békéhez erő kell. Lelki, gazdasági, de katonai erő is. Ez a küldetésünk mára teljes korszakváltást jelent a magyar haderőben és a nemzeti ellenálló képességünkben. NATO szövetségi keretben új magyar haderő születik. Jönnek a legújabb haditechnikai eszközök, korszerű kézifegyverek, a csatatereket uraló modern páncélosok, önjáró lövegek, helikopterek, a legfejlettebb cirkálólőszerek, digitalizáció és meg annyi egyéni felszerelés, amelyek valódi erőt adnak a kezekbe. Fontos mérföldkő, hogy megkezdhettük végre a célzott toborzást az újonnan rendszerben álló haditechnikára. A 30-as kinézsi páncélozott gyalogdandárunk elit, hagyományaink tiszteletére gránátosnak nevezett Lynx, azaz hiúzzal felszerelt zászlóaljába várjuk a legjobbakat olyan kiemelten fontos szolgálatra, amelyet példátlanul magas illetménnyel honorálunk. Épül és erősödik a területvédelem is, amely a hivatásos erőket támogató feladatrendszerrel a Magyar Honvédségnek egy új, tartalékosokra támaszkodó komponense lesz. Fiatal tisztek! Nekünk, politikai és katonai irányítóknak az a kötelességünk, hogy felállítsunk egy modern, ütőképes, olyan elrettentő elővel rendelkező honvédséget, amely képes országunk biztonságát garantálni. De vezetni ezt a hadsereget önöknek kell. És ebben a felbojdult, fenyegetésekkel teli korban különösen jól kell vezetni. Soha nem feledhetik, hogy eljöhet egy olyan idő, amikor csak önök és a testületük az, amely a végzet és népünk közé tud állni. Az ehhez szükséges technika meg lesz. Azonban ezek a fegyverek csak annyira jelentenek erőt, amennyire bátor katonák kezelik ezeket. Tisztként ebben is példát kell mutatniuk. Van kiktől erőt meríteni. Egész hosszú történelmünk, katonai helytállásunk bizonyítéka. Ifjú honvédtisztek! A ma ünnepelt államalapító Szent Király katona és hadvezér is volt, aki ugyan mélyen hívő keresztény volt, de harcosként a fegyverek erejében bízott. Ezt a fennmaradt, jelenleg a prágai Szent Vid székesegyházban őrzött kardja bizonyítja. Remek fegyver markolatgombja és keresztvasa narválagyarból készült, amelyet csodálatos művészi kivitelű vésetek borítanak. A keresztvason tökéletesen láthatók, ám a markolatgomb felső vésetei szinte teljesen eltűntek. Ezt a markolatgombot a nagy király keze koptatta ilyenné. Oldalán viselt fegyverének markolatgombján mindig rajta nyugtatta a kezét, és hosszú évekig hűséges társként hordott kard így örökítette meg a harcos uralkodó keze nyomát. Gondoljanak hát nagy tisztelettel Szent Istvánra, mint elődjükre és példaképükre, hiszen a szent életű uralkodó látta a csataterek rettenetét is, olyan hadvezérként, akit soha nem ért vereség. Kedves szülők, kedves családtagok! Kérem, fogadják külön köszönetünket és hálánkat azért, hogy olyan ifjakat adtak a hazának, akik méltók a nagy elődökhöz, és rájuk bízhatjuk az ország védelmét. Nehéz út volt ez az ifjaknak az esküig, és biztos vagyok benne, hogy ez az önök támogatása és segítsége nélkül nem ment volna. Töltse el hát önöket a jogos büszkeség. Gyermekeik az egyik legtiszteletre méltóbb testület, a 175 éves Magyar Honvédség tisztjei, a jövő reménységei és a haza rendíthetetlen őrzői. Ifjú honvédtisztek, van egy gyönyörű mondat. A hősök vére szenteli hazává a földet. Akkor nekünk egy igazi, sokszorosan megszentelt hazánk van. Ez a haza van a mai naptól önökre bízva. Legyenek méltók és büszkék erre az élethivatásra. Ehhez kívánok most erőt és kitartást azzal, hogy teljesüljön mindaz, amit hivatásukban elérni kívánnak. Fiatal hadnagyok, éljenek szent fogadalmuk szerint. A hazáért mind halálig!
Thank you.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 492. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben pedig szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől hallhatnak a Mária Rádióban. Visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió 20 éve önkéntesként szolgáló elnöke. Tudjátok, én ebben a 20 évben megtapasztaltam azt, hogy a Mária Rádió nem emberi mű. A nevem Tamás. Tényleg én nekem a földhöz ragadottságom miatt meg kell tapasztalnom a dolgokat. Tehát én is vagyok mint Tamás, hogy majd hiszem, ha látom, hogy ha a kezem érinti az ő sebeit, akkor majd elhiszem. De ebben a 20 évben én rengetegszer megtapasztaltam azt, hogy a Mária Rádió nem emberi mű. Most, amikor a gazdasági körülmények, a háború, az infláció, a kereseteknek az inflációtól való elmaradása, a bizonytalanság miatt kevesebb az adomány, mint amennyi a Mária Rádió költsége, kénytelenek vagyunk a hallgatói családhoz fordulni, hogy kedves család, hogyha azt akarjuk, hogy a Mária Rádiója stabilan, kiegyensúlyozottan működjön tovább is, akkor azt a különbséget, amit most az adományok és a költségek között van, azt be kell pótolnunk. És erre mondták az én munkatársaim, hogy díszítsük Mária Rádió kertjét rózsákkal. Hogyan, kérdeztem? Hát úgy, hogy egy-egy rózsa árát most adja oda mindenki a Mária Rádiójának, és azzal, mint egy kertet szépé tesszük. Egy rózsa árát, azt gondoljuk, hogy 1000 forintból egy szép rózsát lehet vásárolni. Mi persze nem rózsát veszünk rajt, hanem a működést biztosítjuk, de mégis úgy tekinthetjük, hogy Mária Rádió rózsakertje bővül. Egyébként már összegyűlt több mint 4000 rózsánk. 10000 rózsát tűztünk ki. Amikor erre gondolok, Máriát ugye a rózsafűzér királynőnek is mondjuk, és ahol templomokat látunk Máriáról elnevezve, nagyon sok helyütt van egy gyönyörű kis rózsakert. És elgondolkoztam azon, hogy miért pont rózsa, miért nem szegfű? Miért nem szarkaláb? Miért nem gyöngyvirág? Szóval miért a rózsa Mária ünneplésének, tiszteletének a jele? És persze ezek, amit most mondok, ezt nem olvastam, vagy nem tudom, hogy olvastam-e, az én gondolataim, hogy a rózsa egyrészt kifejezi azt az emberi sorsot, amit Máriának meg kellett élnie. A bizonytalanságot azzal, hogy hogyan fogant meg benne a gyermek, a bizonytalanságot abban, hogy hogyan szülte meg a gyermeket, milyen körülmények között, a bizonytalanságot abban, hogy menekülniük kellett. A rózsa tüskéi azok kifejezik azt is, hogy bizony anyaként megélni a gyermek, a fiú sorsát, hogy egyrészt elveszik, másrészt tudom, hogy nem az enyém, el fogom veszteni, és aztán megélni a szenvedést. Szóval rózsa az valószínűleg a tüskével kifejezi. Másodszor pedig kifejezi azt a gyönyörűséget, amit az ember megél, amikor a gyermeke szépen felcseperedik. Amikor az értelme kibomlik, mint egy rózsa. És amikor a szívében azt is tudja, hogy itt sokkal, sokkal, sokkal többről van szó, mint egy embergyermekről, mert egy embergyermekről és egy Isten gyermekről szól az ő története. Nos, Ezek miatt, a dolgok miatt a rózsa, az nekem Mária attribútuma, tehát az a igazi jellemzője, amit ha kirakok magam elé, akkor tudom, hogy Máriára gondolok, lehet, hogy Szent Erzsébetre is, de Máriára feltétlenül. És most, hogy a Mária Rádiónak a nyugodt működését kell biztosítanunk, ezért gondolta a munkatársaim, hogy igen, Mária Rádió rózsakertjét díszítsük fel 10 000 rózsával, egy rózsa ára 1000 forint, kérjük a hallgatói családot, hogy támogassák meg egy rózsa árával most a Mária Rádiót, hogy nyugodtan tudjon működni az elkövetkezőkben, hogy ezt a bizonyos különbséget, ami az elmúlt hónapokban felhalmozott az adományok és a kiadások között, ezt egyszerűen eltüntessük. Banki átutalás vagy csekk adományozás esetén kérem, írják föl, hogy rózsa, mert azért látni szeretnénk, hogy tényleg összejön ez a legalább 10 000 rózsaszál, jelképes rózsa ára, amire most szüksége van a Mária Rádiónak. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, megértésüket kérve és támogatásukat kérve. Szabó Tamást hallották, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnökét. Köszöntelek benneteket, kedves hallgatói családunk! Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és zarándoklásra hívlak benneteket. Nem túl terherőre, nem túl nehézre, de nagyon szépre. Talán már hallottatok róla, hogy minden szombaton vezetett zarándoklatot szervezünk. A Szent Anna kápolnálát gyülekezünk össze 10 órakor, minden szombaton, a vezető már ott van 10 órakor. És akkor 10:30 körül, 10:30 után elindulunk, addig a megbeszélések folynak, és hát valamikor délután 3-5 óra körül érkezünk Makkos Márián át Mária remetére. Beavatás, zarándoklás. Aki még soha nem zarándokolt, az is jöjjön el, és hozzon magával valakit. És miért? Miért szerveztük ezt? Azért, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, mert nagyon sokan nem foglalkoznak az Istennel. Sokan a szívükben még azt is mondják, hogy nincs Isten. A 14. Zsoltár szavaival is hívlak benneteket. Azt mondja a 14. Zsoltár. Így szól szívében az esztelen. Nincs Isten. Ő meg lenéz a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e okos, aki Istennel gondol? Az zarándoklatokat, a beavató zarándoklást, ami minden szombaton 10 órakor kezdődik a Szent Anna kápolnánál, pont azért szervezzük, hogyha lenéz az Isten az égből, akkor lássa, hogy van még értelmes ember, aki nem mondja, hogy nincs Isten. Szeretettel várlak benneteket.
Hírek.
15 millió magyar ember erejét hoztam el önöknek.